Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Akkor hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, életnek Ura, világosságnak Ura, köszönjük, hogy itt vagy velünk ma este is. Köszönjük, hogy összegyűlhettünk néhányan, és összegyűjtöd a többieket is, akik téged hívnak és téged keresnek ma este, talán az otthonukban, talán a képernyő előtt valamikor, máskor. Köszönjük, hogy bárhol és bármikor hozzád emeljük a szavunkat, a tekintetünket, te azt komolyan veszed és arra válaszolsz. Köszönjük, hogy te hozod az ünnepet újra és újra az életünkbe, és az ünnep nem külsőségekben van, még csak nem is dátumokban. Azért van, mert te beléptél ebbe a világba az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nincsen olyan mélység, nincsen olyan fájdalom, nincs olyan sötétség, nincs olyan káosz, ahonnan ne lehetne hozzád kiáltani, ahol te ne lennél Úr. Köszönjük, hogy az vagy a mi életünkben is. Köszönjük, hogy most is készülhetünk az ünnephez és a te asztalodhoz. Úgyhogy kérjük, te tegyél rendet, te hozz világosságot, te beszélj velünk, mert nincsen magunktól semmi jó mi bennünk, ami megtartana. Szükségünk van rád. Köszönjük, hogy ezt tudod, és ezért vagy itt. Légy Úr a mi szívünkben most. Amen. Azt a Zsoltárt olvasom, amit az előbb énekeltünk, a 107. Zsoltárt Isten igéjéből. És azzal a szándékkal és azzal az imádsággal jöttem, hogy ezt a Zsoltárt ma este mi megtanuljuk. Nem csak a dallamát, ha esetleg nem tudnánk elég biztosan, de főleg magunkévá tegyük, úgyhogy a szívünkben legyen a sajátunk. Hallgassuk így a 107. Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, és elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve, mert nem engedelmeskedtek Isten parancsának, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelte őket, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elnémultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, gyümölcstermő földet tett szélessé, a rajta lakók, földet tett szikessé, a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak, és görnyedeztek az elnyomás, a baj és a gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre. És úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Azt mondtam az előbb, hogy ma igyekezzünk megtanulni ezt a Zsoltárt. Úgy értettem, hogy megtanulni belülről és magunkévá tenni. Jó, hogyha értjük ennek a Zsoltárnak azt a szituációját, amiben eredetileg használták, ahogyan ezt Isten népe a magáévá tette annak idején. Zarándokok érkeztek Jeruzsálembe az összes nagy ünnepre, és az ünnepi istentiszteleten volt szokás ezt a Zsoltárt nem is fölolvasni, hiszen le volt írva persze előttük, de a zarándokok fejből tudták, és a különféle strófáit, a különféle képeket, ahogy egymás után következnek, talán egy-egy csoport énekelte a refrént mindig közösen, és a zarándokok közben végig imádkozták méghozzá nem egyesével, hanem együtt ezt az újra és újra ismétlődő fohászt. Az Istenhez kiáltást, azután az ő szabadításának örömét, és végül hangosan, ami azután következik, adjanak most hálát az Úrnak, tetteiért, szeretetéért és az emberekkel való csodáiért. Jó lenne, hogyha mi is így készülnénk az ünnepre, mint ezek a zarándokok. Itt a templomban viszonylag kevesen, de talán a képernyők előtt a lelki közösségben jóval többen. Még néhány nap van a mi egyik nagy ünnepünkig, Isten pedig vár és hív minket az ő asztalához, ezért merüljünk el ebben a Zsoltárban. Hadd olvassam is a bevezető szakaszát, most már innen egy kicsit nagyobb betűkkel kiírtam magamnak. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, ez nem a bevezető szakasz az előbb volt, hanem közvetlen utána a negyedik verstől az első kép, az első szituáció, amit elővesz ez a költemény. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek és szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Egyelőre eddig. És lehetne beszélni a zsidó nép pusztai vándorlásáról, hiszen adja magát ez a kép, olyan, mint egy sok évszázados régi emlék, a pusztai vándorlásnak a nagy, közös történelmi tapasztalatáról, de most nem erről szeretnék beszélni. És lehetne beszélni akár arról is, hogy az ókori közel-keleti ember számára az egyik legnagyobb félelem lehetett eltévedni a pusztaságban. Ez egy gyakorlati probléma volt, hogyha valahonnan, valahová igyekeztek, karavánnal, terhekkel megtalálják-e az utat, vagy pedig a természet erői nagyobbak, de most erről sem szeretnék beszélni. Inkább gondoljunk arra, hogy olyan ez a kép, mint korunknak az élménye, mint a posztmodern életérzés. Mi van, hogyha igazából mi is pusztaságban járunk jó részt? Körülvesszük magunkat apróságokkal, körülvesszük magunkat az élet dolgaival, szórakozással, munkával, karrierrel, célokkal, a megélhetés gondjaival, a szüntelen robotolással esetleg, de néha érezzük, hogy ez valahogy nagyon vékony réteg az életünk körül. Hogyha megpróbálunk rajta túlnézni, nagyon sok embernek manapság az a tapasztalata, hogy ezeken túl talán nincs semmi, semmi értelmes. Talán nincs igazi cél, nincsen értelem, nincsen olyan kép, olyan út, ami vezet valahonnan valahová, ami összeáll, és végképp nincs olyasmi, amit ez a szöveg a szimbólumok nyelvén úgy mond, hogy lakott és lakható város. Van az életünk, van a pusztaság, a céltalanság és azok a dolgok, amikkel kitöltjük vagy betöltjük az időnket. Sokaknak a közös fájdalma ez. Tucatjával születnek, nem is mostanában, már egy jó ideje azok a filmek, amelyek úgy kezdődnek, hogy a Föld lakhatatlanná vált. És akkor jön a probléma, idegen bolygók felderítése, vagy ki tudja micsoda, valami apokalipszis utáni idő. Már unjuk az ilyen filmeket, annyi van belőlük, mert az emberiségnek a közös félelme és a közös fájdalma, hogy lakhatatlan pusztaságban kóborolunk. És bármilyennek lássuk is a világot, nagyon sokan küzdenek azzal, akkor is, hogyha nem gondolnak bele ezekbe a kérdésekbe, hogy az úttalanul bolyongók számára ebben az életben mindennapos és ismerős, alapvető tapasztalat a pánik, a lelki szomjúság, a lelki éhezés, az üresség, amit megpróbálunk mindenfélével betölteni, a letargia. Csak hogy van út, csak hogy van az a lakott város, amiről a Zsoltár beszél. Van összefüggés, van értelem, és azt mondja ez a Zsoltár, hogy a mi gazdánk kezében, a teremtő kezében ott vannak ezek. Mi tényleg nem találjuk meg. Ebből a szempontból igaza van a posztmodern életérzésnek, és igazuk van azoknak a tömegeknek, akik ebben a félelemben élnek homályosan. Az igaz, hogy mi nem találjuk meg az utat a pusztaságban. A régi korokban lehet, hogy ez kevésbé volt feltűnő, mert szabályozottabb volt az élet, mert sokkal több volt az ember körül az a hagyomány, az a modell, az az életminta, azok a külső keretek, amik sokáig úgy tűnhetnek, mintha megtartanának, ma ezt egyre kevésbé éljük át, és egyre világosabb, hogy mi nem tudunk helyes útra találni, nem tudunk lakott városhoz jutni, mi valóban a pusztaságban botorkálnánk. Zsoltár azt mondja, hogy ezek az utazók eljutottak odáig, hogy kiáltanak. Eljutottak odáig, hogy nincs értelme se előre, se hátra, se körbe-körbe keresgélni, mert ez így nem fog menni. Eljutottak odáig, hogy kell valami több. Segítség kell. És olyan egyszerűen, magától értetődően folytatódik a Zsoltárban a mondat, és ő kimentette őket szorult helyzetükből, mármint az Úr, akihez kiáltottak, a helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Az Isten az, aki a kezében tartja a mi életünk értelmét, aki adhat az ilyen bolyongóknak elhívást, aki bevonhatja őket a saját munkáiba, aki megmutathatja a saját terveit. Az Isten, aki azt mondja, hogy ő akar téged vezetni. És az Isten kérdezi most talán ezen a Zsoltáron keresztül éppen mi tőlünk, mi az akadálya annak, hogy teljesen bízzunk benne? Mi az, amit még meg akarsz próbálni, mert úgy gondolod, hogy te megtalálod, neked megy? Mi az a sok minden, amit nem akarsz figyelembe venni? Miért nem kiáltasz? Az Isten, aki vár minket, nem csak a néhány nap múlva eljövő ünnep fényébe, nem csak a gyertyák fényébe, nem csak az úrasztalához, vár minket önmagához, hogy kiáltsunk. Mielőtt tovább mennénk, kérem lelkésztársaimat, hogy énekeljünk ennek a Zsoltárnak a dallamát és a tartalmát véssük a szívünkbe. A 8. verset énekeljük.
Ezek adjuk az Istent, dicsérjék kegyelmét, minden nép köznaponként hirdessék csodáit. Kapukat eltöri nagy könnyen az ő nagy barzárjukat.
Hadd olvassam a folytatást a Zsoltárban a 10. verstől, kövessük együtt. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában nyomorultam vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéből kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hála áldozatot, és beszéljék el újongva tetteit. Két csoportról szólt ez a második szakasz, amit most olvastam. Ketté is lehetne bontani, de vegyük most így egybe. Nyilvánvaló történeti emlék megint előttünk, hogyha ilyen szemmel néznénk a Zsoltárt. Isten népe az Isten tiszteleten a babiloni fogságról emlékezik, és arról beszél. Nem egy-egy embernek a sorsáról, hanem egész embercsoport, egész generációk sorsáról. Vannak, akik sötétségben ülnek, például a babiloni fogság volt ilyen, de lehet ilyen, és volt ilyen később is bőven, ma is van. Sötétségben ülnek a halál árnyékában, vasra verve, megalázva és szenvedve, és hozzáteszi Zsoltár, hogy mert engedetlenek voltak Isten szavával, Isten parancsával szemben. Olyanokról van itt szó, és már el is szakad a fogságnak a képétől, mert ez sokkal általánosabb. Olyanokról van itt szó, akik ismerték az Isten igéjét, az Isten parancsát, akik tisztelték is az Isten igéjét, és tiszteletben is tartották, lehet, hogy úgy, ahogy sokszor mi teszünk, hogy az ünnepi dolgok között, az élet lelki dolgai között nagy becsben tartjuk az Isten szavát, továbbra is tiszteljük, szentnek tartjuk, de hétfőtől szombatig, amikor viszont a hétköznapi életet, a saját életünket éljük, akkor jók nekünk a saját kútfőből hozott döntéseink, a pénzügyekben, a kapcsolatainkban, a céljainkat tekintve, vagy a szórakozásunkban. Ezeket tudjuk mi is irányítani. Az Isten szava igazán a szent területekre való, és arra marad, mi pedig megyünk a saját fejünk után, a saját fontos döntéseinkben. Ezekbe ne szóljon bele, ezek mennek nekünk is. És talán ilyenekről beszél ez a Zsoltár, akik az ő döntéseik sorozataképpen, az Istennek szépen lassan észrevétlenül hátat fordítva, eljutottak a végkifejletig, eljutottak odáig, hogy egyszer csak körülnéznek, és azt látják, hogy rabok. Rabjai a megalkuvásnak, rabjai annak a sok konfliktusnak, amit ők maguk okoztak, rabjai a haragnak, a gyűlölködésnek, a saját álmaiknak, céljaiknak, annak a mókus keréknek, amibe belehajszolták magukat, rabjai függőségeknek, rabjai a gyilkos, a mérgező emberi kapcsolatoknak, amikből nem tudnak kiszállni, és minél inkább igyekeznek, talán annál kevésbé. És egyszer csak ott ül az Isten népe, sötétségben vasra verve, megalázva. És azt olvassuk megint, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket. Hogy is van ez? Kiáltottak, és aztán kiengesztelték valamivel az Istent. Aztán megjavultak, és elkezdték bizonyítani, hogy most már érdemesek a kegyelemre. Elkezdtek penitenciát tartani és vezekelni a bűneikért. Elkezdtek máshogy élni, és akkor az Isten látta, hogy na, ezeken érdemes segíteni, és jött ő is. Nem ezt olvassuk itt. És a másikban sem, amiről most nem beszéltem részletesen, de felolvastam a másik verzió ugyanerre. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt, és odáig jutottak, itt csak a végpontot jelzi egyetlen ecsetvonással a Zsoltár, hogy már a végén mindentől megcsömörlöttek, mindentől undorodva, betelve ott vannak, és nem látják értelmét semminek, és akkor egyszer csak az ember jobbat gondol, és megjavítja magát, és akkor az Isten is észreveszi majd, hogy na, ezen érdemes segíteni, semmi ilyesmit nem olvasunk. Azt olvassuk, hogy az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és az Úr megszabadította őket. Igazából nem értjük. Igazából az Isten kegyelmének a titka ez. Egyet tehetek, én, aki sötétségben ülve, a lehetőségem határaig eljutva, nyomorultan, vasra verve, a bűneim következményét meglátva, várok az Isten szabadítására, egyet tehetek, fölismerem a helyzetemet, fölismerem, hogy hova jutottam, és ezt nyíltan elmondom az Istennek. Annyit tehetek, hogy kiálltok a sötétségből. És amikor ezt megteszem, amikor kimondom hangosan, hogy hova jutottam, hogy mi az, amire én voltam képes, hogy nem tudok segíteni magamon, hogy mindez elveszettség, mindez bűn, mindez az Istentől idegen, amikor segítségért kiáltok, akkor kiderül, hogy Isten csak erre vár, a mi sötétségünkben is. Ezért hív most is. Testvérem, komolyan veszed-e ezt? Az Isten számára nem akadály, semmilyen mélység, semmilyen sötétség, még az sem, hogy világosan látja, hogy a mi bűnünk, engedetlenségünk, az ő szavának a semmibe vétele juttatott minket valamilyen mélységbe. Az Isten számára nincsen túl nagy bűn. Az Isten számára nincsen olyan, hogy már többször is segített, már többször is megbocsátott, és még egyszer nem tud, vagy nem akar. Az Isten számára nincs, ami őt visszatarthatná az ő kegyelmétől. Egyetlen egyet tehetünk, és most is erre hív, a készülésünkben, az Úrasztalához készülésünkben arra hív, hogy nézz körül, mondd el nyíltan és világosan, hogy hova jutottál, mi az, ami fogva tart, mi az, ami fáj, és mi az, ami megaláz. Kiálts hozzá, és ő érkezik, és válaszol. Énekeljünk megint, most két versszakot, a Zsoltárnak a 10. és 11. versszakát.
Mihely tők kiáltának a kegyes Istenhez, tőle megtartatának, lőnné ki kegyelmes. Mihely tők egy szót szól, megnyomkul az erőtlen, mert megmenti az Isten. Ezek adjak az Isten, dicsérjék kegyelmét, minden nép közt óránként hirdessék csodáit. Istennek szívükből áldozzanak hűséggel, csodatételéről énekeljenek széjjel.
Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. Egy újabb kép van előttünk. Láttuk a pusztában eltévedőket, és az ő helyzetüket, láttuk a sötétségben ülő rabokat, akik semmibe vették az Isten szavát, ugyanarra egy másik változatot, akik a halálhoz jutottak közel, a csömörhöz és az undorhoz. És látunk most egy újabb képet, azokat, akik tengerre szállnak, és átélik azt, hogy nincs a kezükben az irányítás semmilyen szempontból, és egy kicsit sem. Akik akár hittek az Isten hatalmában, akár nem, de meg kell tapasztalniuk, hogy ha Isten úgy adja, akkor a tornyosuló hullámok az égig emelnek, vagy a mélységbe taszítanak, és az ember egy kis ókori lélekvesztő bárkán, de azt hiszem, hogy még napjainkban is igaz ez, semmit nem tud tenni egy igazán komoly viharban az elemek erejével, az Isten erejével szemben. És hogyha máshol nem, hogyha előbb nem, akkor egy ilyen helyzetben átélheti ezt bárki. A zsidó nép egyébként nem egy hajós nép, amennyire ismerjük a Szentírásból, még amikor olyan korszakot éltek, hogy tengeri kereskedelmet folytattak Salamon idejében, akkor is főleg külföldi kereskedők segítségét vették igénybe. Nem tipikus ebben a Zsoltárban, hogy az Isten népéről szólna, sokkal szélesebb a látókör, mint hogyha kiterjesztené az egész világra, és ebben nyugodtan belevehetjük magunkat is. Amikor a Bibliában hajós történeteket olvasunk, Jónás menekülésénél például, vagy Pál apostol útja, amikor Rómába viszik, mint foglyot, ott is idegen hajósok kezében van a kormányrúd. Olyan hajósokról beszélnek azok a történetek, de ez a Zsoltár is, akik nem feltétlen ismerték az Isten szavát, nem csak rájuk vonatkozik, és nem csak őket keresi a szavával, a szabadításával, vagy akár a krízisben az erejének a megmutatásával, mindenkit, a földkerekséget keresi. Az egész földkerekség tud arról, hogy most karácsony ünnepe közeledik, és valamilyen formában meg is jelenik ez az ünnep sokak számára, akik még sohasem olvastak egy fejezetet sem a Bibliából. És látják a gyertyákat, a karácsonyfákat és az ajándékokat, vajon látnak-e többet? És sokszor ez nem úgy történik, ahogy mi elképzelnénk, vagy lehet, hogy velünk sem úgy történt, lehet, hogy mi sem hittanórákon jutottunk közelebb Istenhez, vagy gyermekisten tiszteleten, vagy felnőtt Isten tiszteleten csupán. Lehet, hogy kellett még más is. Kellett például néhány hullámhegy és hullámvölgy. Kellett a mélység, vagy kell most valakinek a mélység, a veszély, az Isten nagyságát sejtető sorsfordulatok, amikor azt élem át, hogy tényleg nem az én kezemben van a kontroll. És talán jó ezt néha átélnünk, hogy ez világos legyen. Talán sokszor elbizakodottan hittük, vagy hisszük azt, hogy mi irányítunk. Tudom én kormányozni az életem, és közben elnavigáljuk az életünket, és lehet, hogy utólag veszük észre, hogy csak sodródtunk, sodródtunk a mi terveinkkel, a céltudatosságunkkal, az arroganciánkkal, sodródunk esetleg a szokásos, jól megszokott játszmáinkkal, amikor magunk se vesszük észre, hogy csak sodródunk, de azt csináljuk, amit belülről és mélyről valami diktál, mert érvényesülni akarunk, mert át akarunk gázolni valakin, mert mi akarunk az elsők lenni. Sodródunk sokszor a félelmünkben, sodródunk a szorongásunk diktálta dolgokkal, amiket, minthogyha tényleg valami program írt volna belénk, magunk se vesszük észre. Sodródunk a mohóságunkban, sodródunk sokszor talán leginkább a mi nagy okosságunk és a mi nagy büszkeségünk, önteltségünk következményeiben. És még az is kegyelem, hogyha ezt észrevesszük, akár egy nehéz helyzetben. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek, imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Ez van egy viharba került hajón. És az előbb említettem Jónás történetét és Pál római útjának történetét. Mind a kettő úgy alakult, hogy az ott levő pogányok, bár előtte nem kaptak túl sok tanítást az élő Istenről, az igaz Istenről, de elkezdtek keresni valakit, akihez kiálthatnának, és milyen jó, hogy ezt ma is meg lehet tenni. Kiáltottak az Úrhoz, az igaz Istenhez, akihez addig talán soha. És milyen döbbenetes, hogy megint ezt olvassuk, ugyanazt, mint eddig. És ő kiszabadította őket szorult helyzetükből, lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért. És milyen jó, hogyha ezt mi is elmondhatjuk. Kiálltok, igen, a káoszból, igen, a mélységből, igen, az én sodródásomnak, az én vakságomnak a következményeiből, vagy pedig kiáltok a tehetetlenségemben, mert látom már, hogy nem tudom magamat megtartani, nem tudom az enyéimet boldoggá tenni, nem tudok én mindent jóvá és helyessé tenni, de végre elkezdem keresni azt, aki viszont erre képes, aki megtarthat, aki megmenthet, aki lehet a kormányosa az életemnek. És hogyha eljutottunk idáig, akkor van okunk megint csak hálát adni. Énekeljük a 16. verset, még utoljára ebből a Zsoltárból. Énekeljük itt is együtt, és otthon is a képernyők előtt a 16. verset.
Ezek adják az Istent, dicsérjék kegyelmét, minden nép köznaponként hirdessék csodáit, és dicsérjék őtet a gyülekezetekben, magasztalják nevét a vének seregében.
Olvasom Zsoltár végét. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá. A gyümölcstermő földet szikessé a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, ahol várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. de azután megfogyatkoztak, és görnyedeztek az elnyomás, a baj és a gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Zsoltár befejező néhány mondata már nem olyan világos és egyenes vonalú, egyszerű kép, mint az eddigiek. Eddig láttuk azt a sémát, amit már meg is tanultunk, talán észrevétlenül belénk vésődött, és fogjuk tudni holnap is, holnap után is. Jó is, ha fogjuk tudni. Ez és ez történt, de ők az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és az Úr megszabadította őket, és szorult helyzetükből megmentette, ezért most áldják az Urat, és adjanak neki hálát. Ez volt a séma, most pedig egy kicsit bonyolultabb, mert olvassuk egyszerre ezt is, azt is. Éhezőket telepített le az Isten, és beindul az élet, aztán azt látjuk, hogy de megint külső-belső veszélyek leselkednek rájuk, megint a pusztában bolyonganak, aztán az Úr megint fölkarolja, minthogyha olyan befejezetlen lenne a Zsoltárnak ez az utolsó néhány mondata. És jól érezzük, mert tényleg az. Mert ez a jelen idő. Mert most már nem a történelemről beszél, és az eddig átéltekről, hanem azt mondja itt az Isten igéje nekünk is ma, hogy a kellős közepében vagytok. A kellős közepében vagyunk. Ki melyik fázisban, ki éppen mit él át, fent vagy lent, és nincs itt a refrén, pedig nagyon várnánk, már szinte megszoktuk a Zsoltár refrénjét, de az Úrhoz kiáltottak, és ő megszabadította. Ez itt hiányzik, mégpedig azért, mert rád van bízva, testvér. Vedd észre, hogy hol vagy, mi történik veled, és ahogy megtanít minket, ahogy megtanított már minket ez a Zsoltár, vonjuk le a tanulságot, és kiálthatunk, kiáltsunk, legyen személyes, legyen a saját mondatunk, az, amit majd láthatatlan betűkkel ideírunk a Zsoltár mögé, és még inkább, amit elmondunk, akár a négy gyertya fényénél, akár ebben a néhány napban még karácsonyra készülve. Az egész Zsoltáron végig vonult egy titok. Olyan nagyon simán ment minden itt a mondatok, olyan gördülékenyek voltak egymás után, hogy nyomorúság, aztán segélykiáltás, de Isten megszabadította őket. Mindig ezzel folytatódott. Isten azonnal cselekszik, és azonnal szabadulást hoz, bocsánat a szóért, minthogyha olyan automatikus lenne. És érezzük, hogy ez egyáltalán nem automatikus, de akkor milyen? És ez a Zsoltár nem mond többet róla. Nem részletezte azt sem, hogy Isten hogyan kezdi intézni a dolgokat, hogy mi történik közben Isten gondolataiban, Istenen belül, ha szabad így fogalmazni. Mert ez valóban titok. De ebből többet enged látni éppen a karácsony, és azután majd nagypéntek és húsvét pedig még többet, mindent enged ebből meglátni. Isten olyan a karácsonyi csodán keresztül, Isten olyan, aki nem távolról szurkol az övéinek, és nem a menny ragyogásából és biztonságából üzeni azt, hogy jobbítsátok meg útjaitokat, és ne tévelyegjetek annyit. Isten nem ilyen. Isten az, aki itt van velünk, a pusztában, a sötétségben, a csörgő rabláncaink között, a börtönben. Itt van velünk a beteg ágyon, itt van velünk a reménytelen egyhelyben toporgásunkban, itt van velünk a pusztító viharban és a káoszban. Isten itt akar lenni velünk, ezért született meg, ezért lett testé az Úr Jézus 2000 éve. És ez az a titok, amit talán még az angyalok sem értettek, mert ott vannak, ott csodálkoznak Betlehem mezeje fölött, és dicsőítik az Istent felszabadultan, és ámulva, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Milyen elképesztő az, ami ott megtörtént, az a csoda. Isten, Jézus Krisztus veled akar lenni. És nem lelki értelemben, nem átvitt értelemben mutatta meg Isten, hogy milyen az, amikor egy segélykérő hívásra válaszol. Ott állt Jézus Galilea utcáin, porában, és mondták neki számtalan esetben, hogy Mester, gyere, segíts! És teljesen egyszerűen és magától értetődően Jézus Krisztus elindult és segített. Lehetett látni ő rajta, hogy az Isten ilyen. És kiáltottak hozzá, és akkor ő válaszolt egészen egyszerű, hallható, világos szóval. És ott volt a nyomorult, megvádolt asszony, és annyit mondott, hogy én sem kárhoztatlak téged. Eredj el! És többé ne vétkezz, adott neki egy új indítást, egy új lehetőséget. És kiabálnak, üvöltenek neki a hajóból, hogy nem látod, hogy elveszünk, mindjárt elsüllyedünk. Ott van velük a hajóban, és szól, lecsendesíti a vihart. Ott van a kereszten szenvedő lator mellett, szintén egy kereszten. És ott van most melletted, akár itt, ahol mi a templomban együtt vagyunk, akár otthon, a képernyő előtt, ez az Isten akar közel lenni mi hozzánk most is. Hát menjünk hozzá bizalommal, kiáltsunk hozzá, írjuk le azt, ami körülvesz, mondjuk meg, hogy miben vagyunk, készüljünk hozzá, akár ide majd az ünnepi úrasztalához, akár az ő közösségébe az ünnepen, ki, ahol lesz és ahol van, készüljünk hozzá azzal a bizalommal, hogy te vagy, a pusztában is te voltál, a tengeren is te voltál, a sötétségben is te voltál, és most itt te tudsz rajtam segíteni. Hát lásd, mi van a szívemben, te tegyél ott rendet. Menjünk hozzá ezzel a bizalommal, ő szentelje meg a felkészülésünket, ő tegye teljessé az ünnepünket önmagával. Amen. Maradjunk egy percre csöndben, és vigyük Isten elé személyes imádságunkat. Mennyei királyunk, édesatyánk, köszönjük, hogy adtad ma is a te igédet. Köszönjük, hogy utat keresve a pusztában, vagy megkötözve, ülve, vagy viharba kerülve, semmelyik esetben sem kell föladni a reményt, semmelyik esetben sem kell tovább önmagunkban bíznunk, és nem kell tovább egyedül próbálkoznunk. Köszönjük, hogy te vagy az Úr, és köszönjük, hogy olyan Úr vagy, aki közel jöttél, jártál a pusztában, jártál a viharban, voltál fogoly, voltál elítélt. Te vagy az, aki ismered a szomjúságunkat, a csüggedésünket, a sötétséget, a félelmet. Te vagy az, aki ezekbe egészen elmerültél azért, hogy velünk lehess. Te vagy az, aki önmagadat adtad, hogy nem mi próbálkozzunk eredménytelenül. Könyörülj rajtunk. Ismered azt, amiben most vagyunk, ami terhel. Ismered a fáradtságunkat, fásultságot. Ismered, hogy hányszor fogadkoztunk önmagunknak vagy egymásnak, és mi nem tudunk változást előidézni. Ismered a mi szegénységünket. Mi nem tudunk igazi kincseket gyűjteni. Te vagy a szabadító egyedül. Ezért kérünk most, hogy hadd mondjuk együtt a Zsoltár szereplőivel, hadd kiáltsuk együtt velük, hogy téged várunk és hívunk az életünkbe. Könyörülj rajtunk, mutasd meg világosan, mi az, ami nem fér össze veled, mi az, amit el kell engednünk, és nyugodtan kiszórhatunk az életünkből. Állítsd meg a mi gőgünket, vagy éppen emeld föl a mi fejünket a szorongásból, a félelemből, a te ellened való bizalmatlanságból. Tisztíts meg, tegyél a tiaiddé. És kérünk a mi szeretteinkért, a mi útitársainkért, mutasd meg nekik is a te hatalmadat, még a mi életünkön keresztül is. Legyél te sokak szabadítója ezen a karácsonyon is. Add, hogy erővel szóljon az igéd itt a gyülekezetünkben, meg az otthonainkban, meg azok között, akik látják a mi életünket. Legyen a te igéddé az, amit velünk teszel. Kérünk a betegekért, a szenvedőkért, a testi-lelki sötétségben ülőkért, ragyogtasd a te fényedet, amíg visszajössz majd, Úr Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.